Kedves hallgatóink, hamvazó szerdával megkezdődött a nagybőjti időszak. A vidám és harsány farsang után elérkezett a csendesség ideje. Darmos István néprajzkutatóval arról beszélgetünk, hogy miként jelenik meg a bőjt a paraszti világban, a riporter Jeszter Beáta.
A legutóbbi farsangi beszélgetésünket egy olyan farsangi népszokással zártuk, amelyben a Koncz király és a Cibere vajda viadaláról, vagyis harcáról hallhattunk. Egy kicsit már be is vezettük a nagybőjtöt, ugye? Mert hogy ez a harc tulajdonképpen a vidám farsangi időszak és a nagybőjt idejének a harca, ami az emberek életében fontos szerepet kap.
Így van, ez a Koncz király és Cibere vajda egy érdekes két figura, tehát egy-egy időszakot jelképeznek. Hát a nevükben is ugye benne van ez a dolog, mert azóta gondolkoztam is azon, meg utána nézegettem a Ciberének, mert nálunk otthon mást jelentett a Cibere, de ugye bőti ételként ez aszalt gyümölcsökből készült leves féleség volt, illetve Szatmárban, ez új információ, hogy Szatmárban a félig megfőtt szilvalekvárt mondták Ciberének. Igen, a bőjtnek ugye az az egyik legnagyobb jellemzője, hogy a hús ételeket az étkezésből ki kell úgymond hagyni, illetve hát például a szalonnát is ritkábban használják a főzéshez, sütéshez, hanem inkább ilyenkor vajat vagy olajat, ahol természetesen az olaj rendelkezésre áll, akkor inkább azzal készítik el az ételeket. Tehát a legjellemzőbb az az, hogy a húsételek nincsenek ilyenkor terítéken, de azt meg kell jegyezzem, hogy a húsételeket egyébként a paraszti hagyományban sokkal-sokkal ritkábban tették az asztalra, mint ahogy manapság a mai étkezési szokások ezt megkívánják, vagy hát ami manapság van. Például voltak úgynevezett húsevő napok, ilyen volt általában a vasárnap, illetve hát nagyon sok helyen a csütörtök, az még volt olyan elnevezés is, hogy kis vasárnap a csütörtök, illetve volt, ahol a kedd csütörtök, de mindig attól függött, hogy azon a területen mi volt a szokás, illetve hát természetesen a húsételeknek az asztalra kerülése attól is függött, hogy azon a területen milyen állatokat tartottak, illetve hát tartottak-e olyat, ami a család ellátását szolgálta, vagy pedig inkább olyat, ami csak eladásra ment, mert azért a paraszti gazdálkodásban mindig takarékosan gazdálkodtak, tehát nagyon sok mindent eladásra termeltek, és saját maguk nem is nagyon fogyasztottak. Még a farsanghoz egy kicsit visszanyúlva, tehát ami általános hús volt, ugye az a disznó, a sertéshús, amit ugye karácsony előtti időszakban vágtak, és ugye tartósították, általában füstöléssel tartósították, és ugye ez sokáig kitartott, mert keveset használtak belőle, és ilyenkor pedig pláne keveset, mert ugye ilyenkor nem lehetett húst tenni.
Ma, amikor mi beszélgetünk, éppen csütörtök van, méghozzá az a bizonyos torkos csütörtök, vagy zabálós csütörtök, még ilyen elnevezéssel is olvastam. Ugye hamvazó szerda után jött a csütörtök, amikor meg kellett enni az összes húst, ami megmaradt még a farsangról, a farsang farkáról. Ezért lett ez egy ilyen zabálós csütörtök?
Hát így van, gondolom, hogy ami nem tartósított hús volt, tehát amit elkészítettek még esetleg előző hétvégén, vagy ugye éppen a farsangi mulatságokra, a farsangi bálokra, ugye azokat el kellett fogyasztani. Ez is egy ilyen érdekes szokás, hogy felengedték ilyenkor a bőjtöt felfüggeszteni egy napra, és ugye ez is összecseng egyébként azzal, amit az előbb említettem, hogy a húsevő napok melyek voltak ugye a héten, tehát pont a csütörtök volt olyan, amit egyébként más időszakban is ilyen húsevő nap volt. És hát ez erre tulajdonképpen a éttermek azok most egy ilyen nagy akciót, illetve nem tudom, hogy most az éven ez működik-e, de ugye az utóbbi években láttuk ezt a nagy akciós történetet, amikor is a zabáló csütörtökre vagy torkos csütörtökre akciókat hirdetnek az éttermek, és egy kicsit a hazai gasztronómia népszerűsítését célozzák ilyenkor meg.
Ugye mindig februárban van a farsang, és mindig márciusban kezdődik a nagybőjt, bár ugye mozgó ünnep a húsvét mozgása miatt mozog ez a nagybőjti időszak is, de nagyon szép már az elnevezése is, mert ugye februárt azt bőjt előhavának hívják a népi hagyományban, és március pedig a bőjt más havának. Tehát, hogy az embereknek nagyon is benne volt a gondolkodásában, benne volt a tudatában, és sokkal komolyabban vették a régi emberek a bőjtöt.
Hát ez így van. Nagyon komolyan vették. Azt hozzá kell tenni, hogy a vallási élet az tulajdonképpen áthatotta a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat is, és az ünnepeiket is. Tehát a paraszti hagyományban ennek nagyon nagy volt a jelentősége, és a bőjt megtartása is igen. Fűzéren azt mondták, ugye, ha nem is az étkezése, ugye ilyenkor nem volt szabad mulatságokat rendezni, nem volt szabad táncolni, azt mondták, hogy aki bőjtben táncol, annak görbe lesz a lába. Ez volt a tiltásnak a hagyománya. Hát voltak, akik csak a húsevéstől tartózkodtak, de voltak bizony, főleg a pénteki napok voltak olyanok, amikor esetleg egyáltalán nem ettek, mondjuk napszáltáig, vagy egész nap csak vizet fogyasztottak, tehát ilyen erős bőjtöt is tartottak bizony az emberek, és a nagypénteken meg pláne, ugye kicsit előre szaladunk, de ugye az még a bőjthöz tartozó nap, tehát ott meg pláne az volt, hogy ott azt nagyon-nagyon tartották. De éppen a nagypéntek, a pénteki nap miatt volt ez, hogy a pénteki napokon még keményebb bőjtöt fogadtak az emberek.
Azt is olvastam, hogy faluhelyen ilyenkor a zsíros lábast elmosogatták, és el is tették jó messzire fel a szekrény tetejére, vagy be a kamrába, és tényleg voltak vidékek, ahol a kútba hajították a kamra kulcsot is, vagy ez csak legenda?
Hát ezt én nem tudom, ezt én nem hallottam, de az biztos, hogy ilyenkor a gazdasszony az a kamra kulcsot zsebre tette, tehát nem engedte sem a gyerekeknek, hogy ott kolbászoljanak oda bent, sem a férfi embereknek, ugye a kamra az általában az asszonynak volt a felség területe, és az, igen, tehát az elképzelhető, hogy ilyenkor eltette, vagy elrejtette a kamra kulcsot. Így van, hát tulajdonképpen ilyenkor nagyon sok olyan ételt fogyasztottak, ami máskor is szokásban volt, mert éppen, tehát ahogy említettem is, hogy nem ettek ők nagyon sokszor húsételeket, ha megettek, akkor is inkább ilyen egytál ételekbe, vagy pedig levesekbe főzték bele a füstölt húst, hanem nagyon sok kását ettek például, akkor ugye ismerjük a darát, amit itt a mi vidékünkön nagyanyámék is így emlegettek, hogy megették is meg, hát még én is gyerekkoromban, hogy dara, ők itt hideg tejet öntöttek hozzá, és ők azzal ették, én úgy nem nagyon szeretem, de szeretem másféleképpen, Erdélyben ugye puliszkának nevezik, most meg megint visszajön a gasztronómiába, csak most polenta néven szokott megjelenni ugye a manapság. Hát én úgy szeretem, amikor túróval jól meg van szórva, és szalonnatepertővel meglocsolva, na így ez nem bőjti, de ha csak túró van rajta, akkor az már bőjti étel, hogyha a szalonnatepertőt nem tesszük rá. De ugye nagyon sok krumplis étel volt, krumpli lángos, krumpli peret, ugye a strapacska, mint krumplis étel, tészta ételek, nagyapámnak mindene volt a galuska, neki mindenféle tészta, azt ők úgy emlegették, hogy az a galuska, és akár túróval, akár lekvárral, akár grízzel, tehát mindenféle módon nagyon, nagyon szerette, szinte minden nap ő ezt tette. Illetve hát a kenyér, meg a különböző lepényfélék voltak még, amik ilyenkor a étkezésnek a alapjait adták. És bizony, igen, a zsírt, azt ilyenkor félretették, tehát ami állati eredetű volt a zsír, a szalonna, az ilyenkor egy kicsit háttérbe szorult.
És hát ugye nem csak az ételeknek a miensége volt a lényeg, az, hogy húst nem eszünk és zsírt nem eszünk, hanem tulajdonképpen az önmegtartóztatás, hogy amit ehettek, abból is úgy ettek, ahogy nagymamámék mondták, hogy háromszor szabad enni, de csak egyszer szabad jól lakni, persze akkor sem pukkadási. Tehát ez az önmérséklet volt tulajdonképpen egy nagyon fontos kulcs mozzanata ennek a 40 napos időszaknak.
Hát igen, mert a bőti időszak ugyanúgy, mint az adventi időszak, az egy felkészülés, az egyrészt testi felkészülést is jelent, ez például ez ilyen módon, tehát hogy tartották a bőjtöt, Tehát az, hogy a bőtben mértékkel ettek, ez egyébként a régi étkezési szokásokkal is azért egy kicsit párhuzamba állítható, mert ez a napi háromszori étkezés, ez nem olyan nagyon régi dolog. Pontosabban általában úgy volt a paraszti hagyományban, hogy naponta kétszer ettek, főleg ez a téli időszakra vonatkozott. Délelőtt 9-10 óra körül volt egy étkezés, és 15-16 óra körül volt egy másik étkezés, és ugye hamarabb is sötétedett, tehát nem voltak fent éjszakáig, nem égették a gyertyát, tehát más volt az életmód az embereknek. A nyári időszakban, hogyha kint dolgoztak a mezőn, akkor ugye kellett a napi háromszori étkezés, de ebbe is látszik az önmegtartóztatás, illetve hogy mások voltak igazából az étkezési szokások. Másrészt pedig a lelki felkészülésnek az időszaka is ez, meg ugye utána húsvét előtt, ahogy közeledik, akkor már a lakásnak az előkészítése, tehát a kitakarítása, esetleg nem tudom én, a földes padló újra döngölése, a falnak esetleg az újra metelése alkalmanként. Tehát, hogy felkészülési időszak arra a nagy ünnepre, amit ugye várnak az emberek, és ehhez bizony igen, ez mind-mind hozzátartozott a lelki felkészüléshez, ez az önmegtartóztatás mindenben, tehát a táncos mulatságok meg nagy mulatozások ugye ilyenkor nem voltak, tehát ez is hozzátartozott, igen, nagyon sokat imádkoztak, tehát ez mind-mind ennek a bőti időszaknak a része volt.
Kedves hallgatóink, Hamvazó Szerdával megkezdődött a nagy bőti időszak. Darmos István néprajzkutatóval arról beszélgettünk az imént, hogy miként jelenik meg a bőt a paraszti világban. A riporter Jászter Beáta volt.